És akkor bele is csapnánk a szakmai programba, előzetesben annyit, hogy most élő előadások lesznek, és a kávészünet után lesz egy online előadás. Sajnos a Christoph Ahn professzor nem tudott ide utazni, ami eredetileg a terv volt, úgyhogy ő Teams-en fogja megtartani az előadását, de megbeszéltem vele, hogy ettől ez még nem lesz egy oldalú, tehát a végén lehet tőle is megkérdezni, majd bemondom a laptopba, hogy ő is hallja, hogy mik voltak a kérdések, tehát próbáljuk azt is interaktívan bonyolítani, az kávészünet után lesz, az összes többi előadás pedig élőben fog elhangzani, és elvileg 17:40 körül zárjuk a mai szakmai programot, tehát bőven lesz idő egy kicsit felfrissülni, akár a séta előtt, akár a borkóstoló előtt, akár a vacsora előtt. Úgyhogy én köszönöm szépen mindazoknak, akik megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, és nagyon jó konferenciázást kívánunk nekik, és azt is, hogy szakmailag bővüljenek, meg azt is, hogy egyébként jól érezzék magukat. És természetesen holnap is számítunk mindenkire, holnap egy picit rövidebb programmal, az ebéddel viszonylag kora délután be is fejezzük a soproni itt létünket. Úgyhogy ezzel én át is adnám az első előadónak a porondot. Ugye ez az előadás is, amikor még kitűztük a programba, akkor úgy szerepelt, hogy a szabadalmi, vagy ez szabadalmi hivatal, mert ezek a régi rutinok az emberből nehezen ölődnek ki. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke fogja tartani, amikor meghirdettük a programot, ebben még volt egy kis kérdés, hogy majd valójában ki fogja megtartani. Ugye akkor már publikus volt, hogy Pomázi Gyula korábbi elnök úr lemondott, úgyhogy örömmel köszöntöm Farkas Szabolcsot, az STNH új elnökét.
Köszönöm szépen, tisztelt alelnök úr, tisztelt egybegyűltek. Először is kérem, engedjétek meg, hogy megköszönjem azt a rengeteg jó kívánságot és támogatást, amit kaptam mindannyiótoktól. Nagyon jól esett, és igyekszem ennek megfelelni. Engedjétek meg továbbá, hogy megköszönjem a korábbi elnök uraknak az áldozatos munkáját, Miklósnak, hosszú éves hivatali tevékenységét, a hivatal építését, fejlesztését, személyesen nekem pedig az általa nyújtott mentorálást, hosszú éves mentorálást, közös együttműködést. Viktornak külön köszönöm, hogy a hivatalt megtartotta, mint hivatal, mint Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. És hát azt gondolom, hogy Gyulának is jár a köszönet, amiért ezt a fajta munkát folytatta, továbbfejlesztette a hivatalt, a hivatal belső struktúráját. Igyekszem ezeknek a nemes elődöknek az útját tovább járni, és a saját magam módján továbbfejleszteni a hivatal működését, szakmaiságát, nemzetközi reputációját. Külön köszönöm a hivatal dolgozóinak az eddigi tevékenységét. Számítok rájuk a jövőben is, és természetesen köszönöm a szakmai szervezeteknek is az együttműködést, amelyet a jövőben szeretnénk továbbra is gyümölcsöző módon tovább működtetni. Nézzétek el nekem, hogy nem egészen két hét alatt még azért nem sikerült egy komplett stratégiát a hivatal élén összeállítani, de megpróbálnék néhány olyan pontot bemutatni, amit közösen a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, az Igazságügyminisztériummal szeretnénk a Neumann János tervben, Neumann János programban megvalósítani. Én azt gondolom, hogy ez fontos, olyan szempontból is, hogy a jövőbeni együttműködéseket ez alapján látni lehet, illetve meg lehet találni azokat az irányokat, amit mind a hivatal, mind a szakma követni tud, együttműködéseket tud kialakítani. Még annyit szeretnék megjegyezni, hogy bár a Szellemi Tulajdonvédelmi Világnap mottóján ugye a hölgyek voltak a központban. Sajnos itt az előadásunkban is szerettünk volna Dórit, mint egyetlen hölgy elnök helyettest a középpontba helyezni, de sajnos ő Madeirán ragadt, úgyhogy ő nem tudott most részt venni, kellemesebb helyen, ez is kellemes hely, de kellemesebb helyen tölti ezt az időt. Igaz, nagyon-nagyon erős szélfújások közepette nem tudott felszállni a gépe, ezért nem tud most itt lenni. Üdvözöl mindenkit, a szerepét most Péter fogja átvenni. Jövő kihívásairól szeretnék pár szót szólni, és itt a kormányzati Neumann János programot szeretném egy picit pontokba szedve összefoglalni. A kiindulási alap az minden esetben, ebben az esetben az, hogy a K+F országos, a K+F ráfordítás folyamatos növekedése mellett a K+F eredmények hasznosulása kevésbé látszik, ezen szeretne a kormányzat mindenképp fejlesztéseket végrehajtani. Ebben egy kiemelt hangsúlyt szeretnének szánni az egyetemekre, különösen a modellváltó egyetemekre, kutatóintézetekre, illetve kis- és középvállalkozásokra. Tehát kiemelt célként fogalmazták meg az egyetemek és a gazdaság összekapcsolását. Nagyon fontos célkitűzésként emelték ki a tudásalapú gazdaság megerősítését. Ebben nyilván az innovációnak, a hazai oltalomszerzésnek kiemelkedő kulcsszerepet kell játszani. Ezen túl a Magyarországi Innovációs Ökoszisztéma intézményrendszerének és szabályozási rendszerének modernizációját is szeretnék megvalósítani. Hogy ez pontosan mit jelent, erre majd később ki fogok térni. A Neumann János program 9 fő intézkedési csoportot fogalmazott meg. Az egyik legfontosabb az Eötvös Loránd kutatási hálózat megújítása. Ehhez a múlt héten volt egy jelentős bejelentés, ahol Gulyás Balázs elnök urat mutatták be, aki egy világhírű kutató Szingapúrból tér haza, és veszi át a hálózat működtetését. Tudni kell, hogy ebben a hálózatban rengeteg kutatási intézet található, rengeteg olyan potenciál van ezekben az intézetekben, amelyek új olyan megoldásokat, K+S tevékenységet foglalnak magukban, amelynek az eredményeként akár oltalmakkal, akár oltalmakon keresztül, akár más módokon gazdasági hasznosítás, hasznosulás várható. Egy másik intézkedési csoport a Nemzeti Innovációs Ügynökség létrehozása. Ennek kialakítása folyamatban van. Ez az ügynökség gyakorlatilag folyamatos, egy állandó együttműködésben lesz a Nemzeti Kutatásfejlesztés és Innovációs Hivatallal. Hogy mi lesz ennek az ügynökségnek a szerepe? Ugye az innovatív ötleteket szerették kezdetektől a piaci hasznosíthatóságig végigvinni, végigkísérni, támogatni, illetve maga a szervezet egy rugalmas szervezet lenne, nem egy nagy létszámú szervezet, hanem bizonyos szatelitekkel, szerződésekkel, a többi hivatallal, így a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával is együttműködve szeretné ezt a tevékenységet ellátni. A KFI pályázatoknál megújul a pályázatok értékelési és nyomonkövetési módszere, tehát az eddigiekhez képest egy sokkal hosszabb távú, hosszabb folyamaton végignyúló pályázati nyomonkövetés, illetve értékelés lesz, tehát nem feltétlenül lesz elég például egy szabadalmi bejelentést benyújtani, hanem azért a pályázat előre haladtával azt is fogják nézni, hogy az adott szabadalmi bejelentés ből vajon lesz-e ténylegesen szabadalom. A kiindulási pontokból, a kiindulási bejelentésekből, formatervezési mintánál, akár használati mintánál nem elég csak a kiindulást bizonyítani, hanem ténylegesen azt is bizonyítani kell majd, hogy a folyamat végigment, az oltalom megszerzésre került, és hát természetesen azt is vizsgálni fogják a pályázati rendszerben, hogy az adott oltalmat például hasznosítani tudták-e, milyen módon tudták hasznosítani az ott szereplő terméket, szolgáltatást. 3+1 fókuszterület, gazdaság és társadalom digitális átállása, egészséges élet, zöld átállás, biztonság és védelem, ezek azok a területek, amelyek kiemelt fontosságot fognak jelenteni a pályázati kiírásoknál. Nagyon fontos a mérési indikátoroknak a szerepe. Nagyon sok olyan mérési indikátor lesz meghatározva, amelyet a pályázatoknál nyomon fognak követni, és a pályázati kiírásoknál, mint elvárást teljesíteni kell. Megalakításra kerül a kutatási kiválósági tanács, amely gyakorlatilag a kiválósági kutatási pályázatok előkészítéséért fog felelni. Az iparjogvédelmi aktivitás erősítése is egy kiemelt célfeladata ennek a programnak. Ez abban fog megnyilvánulni, amit már azt gondolom, hogy a szakmai szervezetek is szembesülhettek vele, hiszen a minisztérium a honlapján megjelentette azt a törvénymódosítási csomagot, amely tartalmazza ezeket a lehetőségeket. Itt kifejezetten azt tűzték ki célul, hogy egyes bejelentői csoportok kedvezményeket kihasználva növelhessék a bejelentési aktivitásukat. Így tehát a bejelentési és kutatási díjból, valamint a fenntartási díjakból részesülhetnek 75%-os kedvezményben ezek a csoportok, amely csoportok szerintem nem meglepő módon a KKV-k, az egyetemek, illetve a közfinanszírozású kutatóintézetek. Természetesen a magánszemélyeknek eddig meglévő kedvezménye is fent fognak maradni. További ilyen kedvezmény lesz az elektronikus bejelentési kedvezmény. A hivatal most már, én azt gondolom, hogy nagyon sokat tett azért, hogy az elektronikus felületeket biztosítsa mind a bejelentéshez, mind a egyéb kommunikációs megoldásokhoz. Joggal elvárható, hogy ilyen irányba próbáljuk meg az ügyfeleket irányítani. Azt tudni kell, hogy eddig is nyilván a COVID hozott egy olyan hatást, hogy az elektronikus bejelentési rendszerek felé, elektronikus ügyintézési rendszerek felé kelljen elmozdulni. Jelenleg az elektronikus bejelentési arány az olyan 50%-nál tart. Vannak olyan ügycsoportok, ahhoz az elektronikus bejelentési arány jóval magasabb. További cselekvési pont a formatervezési mintaoltalmak megadásának a felgyorsítása. Itt a kötelező újdonságvizsgálat megszüntetése által történik ez a gyorsítás. Egy másik ilyen iparjogvédelmi aktivitást erősítő tétel a Magyar Formatervezési Tanács és a K+F minősítés áttelepítése az STNH-tól a Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Hivatal és Nemzeti Innovációs Ügynökség alá. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy maga a kutatásfejlesztési minősítés az ezekben az intézményekben történik, de a front office, az ügyfelekkel való kapcsolattartás történhet ezen intézmények keretei közül, és bizony a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a jövőben is részt fog venni ennek a tevékenységnek az ellátásában, csak más módon. Az innovációs tevékenységek kötelező megjelenítése az egyetemi tudományos előremenetben és a doktori fokozat megszerzésében. Itt ugye a különböző iparjogvédelmi oltalmaknak az elismertethetősége az, ami egy újdonságként jelenik meg ezekben a folyamatokban. Nem feltétlenül csak a publikációs lista fog számítani. Tehát hozzáadott értéket fognak jelenteni a megszerzett oltalmak is. A doktori képzésben résztvevők számának növelését célzó intézkedésekről is beszámolhatok. Ugye a cél az, hogy minél több kutatófejlesztő legyen jelen ezen a területen. Szeretnék ezt a számot 6000-ről 9000-re növelni. Ugye korábban 3500-ról sikerült 6000-re növelni ezen szakembereknek a számát. Doktori képzésben résztvevők foglalkoztatása után járó szocfó kedvezményt szeretnék megemelni, ezzel is arra ösztönözni a cégeket, hogy minél több kutatófejlesztőt alkalmazzanak. És a doktori képzés idejének beszámítása lehetővé válik a szolgálati időbe. Nagyon fontos az induló vállalkozások finanszírozásának megkönnyítése. Ugye a startupok esetében lesznek új lehetőségek arra vonatkozóan, hogy ezeknek a cégeknek a megalakítását, kezdeti problémáinak a finanszírozását segítsék. Így például tőkévé alakítható kölcsön és tőkeellőleg típusú finanszírozási formák alkalmazási lehetőségeit vizsgálják. Egy fontos másik terület a tudományos és innovációs parkok fejlesztése. Jelenleg is ilyen parkok működnek, eddig 14 park fejlesztése kezdődött meg. Új pályázónak megfelelő vállalásokat kell tennie ahhoz, hogy ilyen parkok kialakításra kerülhessenek. Például a hasznosítás vállalása egy ilyen fontos kritérium. A parkok működésénél egy folyamatos szakmai monitoringot fog végezni a Nemzeti Innovációs Ügynökség. És talán az utolsó ilyen pontként kell megemlíteni a külhoni felsőoktatási intézmények támogathatóságának megteremtését. Az NKFI alap felhasználási területének belföldről a Kárpát-medencére történik kiterjesztése lenne az egyik ilyen cél. Itt mindenképp meg szeretném jegyezni, hogy ez valahol azzal is illeszkedik, hogy a hivatal korábban ugye a Visegrádi Szabadalmi Intézetet picit azzal a céllal is alapította meg a környező országokkal együtt, hogy az ott élő magyar kisebbségeknek is biztosíthassa azt a lehetőséget, hogy a saját anyanyelvükön tudjanak akár PCT eljárást elindítani. A külhoni felsőoktatási intézmények támogathatóságát is szeretnék megteremteni. Ez a csokor az, aminek az elfogadására reményeink szerint a nyáron eljutunk. Én ebbe azt gondolom, hogy nagyon sok támogatást kaptunk, nagyon sok visszajelzést kaptunk már most a törvénycsomagnak a konzultációja során. Ezeket igyekszünk mi is minél előbb feldolgozni, és a minisztériumokkal együtt egy megfelelő törvényjavaslatot összeállítani. Ami pedig a hivatalt érinti, az talán ebből az előző diasorból érzékelhető volt, hogy az egyik fontos feladat a hivatalban, hogy ebben az újraalakuló innovációs ökoszisztémába elhelyezzük a hivatalt. Erre nagy nyitottság van, ezzel a hivatal is nagy izgalommal tekint, hogy ez ebben részt vehessen. Ami a bejelentési aktivitás növelésének igényét illeti, azon túl, hogy ilyen díjkedvezmények kerülnek bevezetésre, a hivatal szeretne többet adni. Ugye az eddig megszokott nagyon kiváló minőségi munkán túl szeretnénk sokkal nyitottabbá, sokkal ügyfélbarátabbá tenni a folyamatokat. Ez nem azt jelenti, hogy eddig nem voltak azok. Bízom benne, hogy ti is úgy látjátok, hogy azért ez a hivatal részéről megvolt, de szeretnénk még inkább ebbe több energiát belefektetni. Nagyon fontosnak tartjuk az aktív együttműködést azokkal a célcsoportokkal, akik különösen ezekkel a kedvezményekkel is élhetnek. Itt az egyetemek, illetve a KKV-k kapcsán szeretnénk egy rövid középtávú felmérést végezni, hogy milyen olyan igényeik lehetnek ezeknek az intézményeknek, amelyekkel az iparjogvédelmi bejelentési számok növelhetők. Ami egy nagyon nagy falat, és az elnökké való kinevezésem előtt már megkezdődött a munka, és úgy tudom, hogy ebbe is már nagyon sokatok bele lett vonva. Az a használati minta oltalom és a szabadalom eljárásának az összegyúrása, egységesítése, nyilván az adott rendszerek előnyeinek megtartásával és az adott rendszerek közötti megfelelő átjárhatóságával, de mégis egy rendszeren belül történő kezelésével. Nagyon bízunk benne, hogy itt a minisztériumi szinteken is megfelelő nyitottságra találunk. Szeretnénk ezt a fajta koncepciót minél előbb megvalósítani. Nagyon fontos elemnek tartom a szervezeti tudásállomány továbbfejlesztését, mind belső, mind külső képzések segítségével, és ami egy nagyon nagy igény és nagyon nagy feladat, az az, hogy szeretnénk a hivatalt újra pozícionálni a nemzetközi szintéren, mind a Visegrádi Szabadalmi Intézet relációjában. Szeretnénk megpróbálni kibővíteni az intézet által nyújtott szolgáltatások körét, valamint nyilvánvalóan a megfelelő nemzetközi szervekkel újra kell gondolni a kapcsolatrendszereinket, ki kell használni azokat a kapcsolatokat, amelyek ezekben a szervezetekben léteznek, megvannak, és segíteni tudják akár a hivatal működését, akár a hazai szereplők működését. Én nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani, illetve még, bocsánat, még pár dolgot még akkor megemlítenék, ugye az, de ezeket tulajdonképpen már érintettem azért az előző diák során. Az elektronikus alkalmazás fejlesztéseknél is érzékelhető, hogy azért vannak hiányosságaink. Ezeket szeretnénk minél inkább elvégezni, a fejlesztéseket mielőbb befejezni, és mindenképp egy olyan elektronikus rendszert szeretnénk kialakítani, ami az ügyfelek maximális elégedettségét szolgálja. Itt azonban az meg kell jegyeznem, hogy ezeket a fejlesztéseket a hivatal sokszor saját költségvetésből csinálja, amely költségvetés ismert tényezők miatt azért vissza fog esni a jövőben. Nem, én azt gondolom, nem kell nektek részleteznem, hogy az EPC-hez való csatlakozásunk 2003-ban történt. Az ezzel kapcsolatos hatályosítások első ügyei már gyakorlatilag kifutottak, így ezen a téren további bevételnövekedést a hivatal nem fog tudni elérni. Innentől, ha ahogy nézzük a számokat, inkább ez a fajta bevételi rész csökkenni fog. Nyilvánvaló az is, hogy a korábbi nemzetközi PCT nemzeti szakaszos hazai ügyeknek az állománya is teljesen kikopott. Ez a fajta bevételi forrás is elapadt a hivatalnál, és hát azt gondolom, hogy azt sem kell bemutatnom senkinek, hogy a Neumann János programban meghatározott célkitűzések is mind-mind a hivatal bevételi, jövőbeni bevételi forrásait rombolják. Ezért nyilvánvalóan az elektronikus fejlesztésekre is kevesebb pénz jut, de igyekszünk ezt úgy beosztani, hogy a legfontosabb fejlesztések minél előbb megtörténhessenek. Említettem a szakmai szervezetekkel történő hatékony együttműködést, ezt továbbra is az egyik legfontosabb dolognak tartom, hiszen közösen alakítsuk a jövőt, együttműködve és olyan megoldásokkal, ami mindenkinek jó. Ami pedig a szellemi tulajdonvédelmi tudatosság növelést illeti, a hivatal korábban is sokat tett ezen a területen, a jövőben is szeretnénk ezen a területen nagyon erősen jelen lenni. És akkor most zárnám le az előadásomat, és adnám át a szót Lábodi Péter kollégámnak, elnök helyettes úrnak, aki egy kicsit a múltról fog nektek, önöknek beszámolni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen, Szabolcs. Az elején is egy talán két személyes gondolattal kezdenék. Az egyik az az, hogy remélem, hogy nem bántok meg senkit, de szívesen ragadtam volna én Madeirán, úgy, mint Dóri. Mert azt gondolom, hogy azért megpróbálom majd azokat az információkat átadni, amikkel kapcsolatban ő beszélt volna. Nyilván nem akarok más tollával ékeskedni, nagyon sok eredmény fűződik az ő munkájukhoz, az ő csapata munkájához. Majd igyekszem ezekről jól, helyesen beszámolni. A másik pedig Gyulával kapcsolatos, az előző elnökünkkel kapcsolatos néhány gondolat talán, mert hogy egy a menedzsment nevében azt gondolom, hogy fontos azt hangsúlyozni, hogy egy nagyon viharos tengeren vette át a hivatalt, és ezen fogta a kormányt. Szerintem nagyon sokat tett azért, hogy a szellemi tulajdon témája eljusson minél több helyre, akár személyesen véve részt rengeteg rendezvényen, vagy pedig kommunikációs tevékenységben. Szerintem ez egy nagyon fontos alap. A másik pedig az, amit a szervezeti kultúráért tett, az intézményen belüli működésért, abszolút az együttműködés mentén gondolkodott. Úgyhogy örömmel látjuk azt is, hogy Szabolcsnak ezek a felvetített elképzelése is ebbe az irányba hatnak. Egy nagyon jó alapon fogunk tudni tovább együttműködni, és várjuk ezt a közös munkát. Ami pedig a helyzetképet és az eredményeket illeti, először is ezek a hatósági tevékenységhez kötődő számok. Nem fogom az összes szlájdon számokkal untatni a résztvevőket, de azt gondolom, hogy fontos azért néhány adatot kiemelni. Ezek egyébként elérhetőek a hivatalnak a beszámolójában is. Egy fontos kontextus nyilván az, hogy inflációs környezetben vagyunk, elég sok gazdasági negatív tendencia van, ami nyilván a bejelentések számban is megjelenik, ami azt jelenti, hogy főleg a V1 bejelentésekben, vagy pedig az európai szabadalmak hatásításánál tapasztaltunk egy csökkenést, míg a szabadalmi bejelentésekben viszont egy növekedés volt, ami a PCT nemzeti szakaszokba lépése kapcsán tett nemzeti bejelentéseknél jelentett egy pozitív előrelépést, ami valószínűsítően a kormányzati beruházásoknak köszönhető. A már elérhető nyilvános adatokból is látszik, hogy az akkumulátorokhoz kapcsolódó területeken látszik ez a fajta növekedett aktivitás. Amit az európai szabadalmak hatásításnál látunk, ez azt gondoljuk, hogy elég nyilvánvalóan az egységes hatályú szabadalomnak a következménye, egyfajta kivárás van az EPO viszonylatában is, ami az itteni, tehát ami a megadások számában is látszik, és természetesen a hatályosításban is. A V1 bejelentéseknél valójában valamennyi intézmény negatív tendenciákról tud beszámolni. Ugye ilyenkor mindig jó másokat még felhozni, hogy nem csak nálunk vannak csökkenések, illetve azt is látjuk a kommunikációból, hogy általában nem is az előző évhez viszonyítják ezt a csökkenést, hanem két évvel ezelőtti időszakhoz, hiszen a 21-es év nagyon kiugró volt. Ahhoz képest nem ennyire negatív az a tendencia, de azért látszik, hogy van egy visszaesés. Ami pozitívum talán az elektronikus beadványok számának a növekedése. Nagy hangsúlyt fektetünk erre, hogy minél több esetben alkalmazzák az elektronikus utat a bejelentők vagy a hozzánk fordulók, és ez leginkább a V1 területen kimagasló most. Nyilván cél az, hogy ez más területeken is minél tovább nőjön, akár még nagyobb arányban. Egy nagyon fontos és a hivatal életében elég nagy energiát és erőbefektetést igénylő projektben dolgozunk, ami a back office rendszerünknek az átalakítását, modernizációját jelenti. Itt egy szoros együttműködésben vagyunk az Európai Uniós Szellemi Tulajdoni Hivatalával. Ettől azt gondoljuk, hogyha végigmegyünk végre ezen a projekten, ami most úgy néz ki, hogy 2024 végére várható. Itt kifejezetten a V1 és a design területről van szó első sorban. Akkor lesznek olyan fajta pozitívumok, amik már most is látszanak, hogy az elektronikus bejelentések és beadványok esetében nagy könnyebbség az, hogy például nem kell adatokat betáplálni, hanem a rendszer automatikusan át tudja a bejelentésekben vagy egyéb beadványokban foglalt adatokat emelni. Nyilván ez a válaszadásoknak a gyorsításában is majd fog tudni jelentkezni. Persze lehet egy nagy kormányzati rendszerben fejleszteni az elektronikus és digitalizációs eszközöket vagy folyamatokat, de egyébként egy rendszer részei vagyunk. Nem feltétlenül tudunk olyan informatikai akadályokat megugrani, amik egyébként ebből a rendszerből fakadnak. Így például a cégkapu adószámnak a problematikáját néha nehéz megugranunk, de azt gondoljuk, hogy itt is a back-office-szal együtt, hogyha más fejlesztések is zajlanak, akkor lesz majd előrelépés. Egy mindig felmerülő kérdés az, hogy az átfutási idők mennyiben csökkenthetők, vannak-e pozitív eredmények? Vannak, szerencsére. Mind a szabadalmi, mind a használati mintabejelentéseknél, illetve a V1-es formatervezési területen is tudtuk csökkenteni az átfutási időket. Itt zárójelben a nettó átfutási idők láthatóak. Azt gondolom, hogy nagyon sokat tesznek a kollégák azért, hogy ezt minél inkább tovább tudjuk fejleszteni. Ez egy nagyon jogos elvárás az ügyfelek részéről, hogy gyorsan dolgozzunk. Nyilván közben a minőség is nagyon fontos tényező. Szabolcs már említette, hogy a használati minta területen szeretnénk egy nagy reformot végrehajtani. Ez egyébként látszik is európai tendenciákban, hogy egyre inkább ugye központosítottá válnak az IP eljárások, IP oltalmi formáknak a kezelése. Úgy tűnik, hogy a használati minta egy olyan terület, ahol a nemzeti hivataloknak továbbra is lehet mozgástere, ugye ez nem egy harmonizált terület. Itt lehetséges egy olyan modellt kialakítani, amivel tudunk ténylegesen hazai jogosultaknak, hazai ügyfeleknek előnyeket adni. És a rendszer, nem fogok minden részletébe belemenni, de a lényeg az, hogy egy egykapus rendszerben szeretnénk majd a bejelentést lehetővé tenni, a szabadalmi és a használati mintával kapcsolatos szabályozást egységessé tenni, ezzel egy átláthatóságot biztosítanánk a rendszernek, és szeretnénk azt is, hogy a használati minta minél nem csak berendezésekre, hanem minél tágabb körre ki tudjon terjedni, ne legyen egyfajta különbségtétel a szabadalmi bejelentésekhez képest. Ez egy régi igény. Nyilván egy nagyon fontos kérdés az, hogy ez hogy lehet a kettőt még összehozni, úgyhogy a rendszernek az előnyei legyenek azok, amik nagyobb hangsúlyt kapnak nyilván bizonyos kompromisszumok mellett. Ezeket próbáljuk lecsökkenteni. Ami egy további eleme lesz majd ennek a reformnak, az pedig az, hogy megpróbálunk osztrák-portugál mintához hasonlóan egy előszabadalmi ágat is, vagy egy előszabadalmi szakaszt is bevezetni, ahol kevesebb formai követelmény mellett fogunk tudni egyfajta védelmet biztosítani már a bejelentések számára. Ezt úgy látjuk, hogy ez egy nagy előrelépés lehet, és egy nagy ösztönző tényező a bejelentések kapcsán. Nyilván ez egy nagyon fontos cél. Szeretnénk azt a fajta előnyt is megtartani, ami a használati minta szabályozásból most is ered, hogy könnyebben legyen megszerezhető egy használati minta oltalom, mint egy szabadalom. És persze, hogyha ez a könnyebbség abból fakad, hogy kevesebb kritériumnak, vagy kevesebb, hogy egy alacsonyabb feltételrendszernek kell megfelelni az adott bejelentésnek, akkor nyilván gyorsabban is fogunk tudni eljárni. Ez megint csak egy olyan előnyt jelenthet, ami azt fogja talán okozni, hogy több bejelentés lesz, és könnyebb átjáratóság, könnyebb származtathatóság a szabadalmi irányban, és ezzel talán több szabadalom is fog Magyarországon bejelentésre kerülni, vagy több bejelentés fog születni. Én szerintem iszom egy korty vizet. És kicsit áttérek a jogi területre. Ez egy hatalmas mérföldkő a hivatal életében, egy sok éves munka lezárása, és nagyon köszönjük az együttműködést ezúton is a kamarának és az egyéb szervezeteknek, hogy segítettek abban, hogy ezt a kérdéskört körbejárjuk. Nyilván az ügyfeleinknek a védelme egy nagyon fontos szempont, és azt látjuk, azt tapasztaltuk, hogy fontos az biztosítani, hogy azok, akik képviselik az ügyfeleinket, azok megfelelő képesítéssel, megfelelő garanciákkal tudják ezt megtenni. Nyilván felelősségbiztosítás, egyfajta a kamarai tagságból fakadó elvárásoknak feleljenek meg. Most jutottunk el oda, tényleg hosszú munkát követően, sok egyeztetést követően, hogy május 1-től közzé is tettük azt a fajta megközelítésünket, hogy csak hivatásos képviselőknek az eljárását fogadjuk el rendszeresen és ellenérték fejében való eljárás esetén az iparjogvédelmi ügyekben. Nyilván sok mindent kellett itt mérlegelni, de azt gondoljuk, hogy hogy az ügyfelek, a jogbiztonság, az esetleges későbbi jogviták és végeláthatatlan eljárásoknak az elkerülése érdekében meg kell lépni ezt, és egy bizalmat kell a rendszernek adnunk. Áttérve az uniós munkára, azt gondolom, hogy ez az egyik legtöbb energiát igénybe vevő együttműködésünk a nemzetközi térben. Nagyon erősen látszik az, hogy az Európai Unió törekszik a minél nagyobb harmonizációra a szellemi tulajdon területén. Ugye nem régen született meg egy nagyon átfogó szerzőjogi irányelv, aminek az átültetésén túl vagyunk, most pedig az iparjogvédelem felé veszi az irányt az Európai Bizottság. A kézműves és ipari termékek esetében már megszületett egy megállapodás az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács között. Ennek az eredményeként az európai szinten is létre fog jönni egy harmonizált oltalom a kézműves és ipari termékek esetében, és majd az átültetés követően nyilván ez el is fog indulni ez a rendszer. Az uniós dizájnreformon lesz szó, a kollégáim fognak erről két előadást is tartani, illetve az igazságügyminisztérium részéről Újhelyi Dávid is fog beszélni erről, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nem mondanék további részleteket, de ami egy nagy, hogy mondjam, rettegéssel tölt el minket, különös tekintettel arra, hogy 2024 második fél évében, tehát gyakorlatilag nagyon hamarosan Magyarország fogja az Európai Uniós elnökséget adni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a tagállamok képviseletében az európai jogalkotásban egy kiemelt szerep hárul majd ránk, és ebben a munkában már látszik az, hogy a szabadalmi területen, nagyon speciális területeken már most utaltak rá, hogy bemutatott csomag, 6 jogszabályban álló csomagot fogunk tárgyalni. Nem látszik még, hogy ezek milyen szakaszban lesznek, de itt az SPC-k, a kényszerengedélyezés, vagy a Standard Essential Patents témakörében egyaránt elég szakmai és elég politikai vitákra számítunk. Nyilván ez nagyon komoly szakértelmet és nagyon komoly elfoglaltságot fog jelenteni, és nem csak 2024 második fél évétől kezdődően, hanem ez már ennek az évnek a végén egy nagyon komoly koordinációt igényel. És az a sajátos szerep áll ilyenkor egy soros elnökséget adó tagállam, hogy a saját érdekeit, a saját nemzeti érdekeit háttérbe kell szorítani, és alapvetően a konszenzus megteremtésén kell majd fáradozni. Ez még egy külön kihívás lesz akkor, hogyha egyébként vannak elképzeléseink bizonyos témákat illetően. Azt talán érdemes megemlíteni, hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala lesz az, akihez szabadalmakkal kapcsolatos hatáskörök, feladatok is fognak kerülni. Eddig ugye ilyenfajta szakértelme, vagy ilyen feladatokkal ezt az intézményt soha nem ruházták fel. Ez jelentett majd egyfajta kockázatot, de ne szaladjunk még ennyire előre. Hogyha az európai együttműködésen túl lépünk, akkor a nemzetközi téren nyilvánvaló, hogy a Szellemi Tulajdoni Világszervezetével való IP-hoz kötődő munka az, ami a leginkább kiemelendő. Itt csak röviden említve azt, hogy szintén az uniós soros elnökség idejére várható két nagy diplomáciai értekezlet. Ezek nagyon fontos események és nagyon ritka események. A legutóbb talán több mint 10 éve volt ilyenre példa, hogy a WIPO sikerült összehozni egy olyan fajta konszenzust, ami a nemzetközi szellemi tulajdoni jogalkotásban valamilyen eredményre vezethet. Kétséges még, hogy egyáltalán ezeknek mi lesz a kifutása, de az biztos, hogy ez is rengeteg munka lesz, és itt az Európai Uniónak az érdekeit, vagy az Európai Unió közös álláspontját kell majd szintén képviselnünk. Egy talán érdekesebb vagy közelibb téma az, hogy a szellemi tulajdonnal kapcsolatos értékelés, vagyoni értékelésnek a témakör is úgy néz ki, hogy egyre nagyobb jelentőségre tesz szert, mind az Európai Unióban, mind az Európai Bizottság, mind pedig az EU-IPO esetében kiemeltnek látszik az, hogy a szellemi tulajdoni bejelentések vagy az oltalomszerzésnek egyfajta katalizátoraként tekintenek. Abban az esetben, hogyha például valaki egy hitelt szeretne szerezni, vagy egy kockázati tőkebefektetésről beszélünk, fontos az, hogy legyen értéke, lehessen értékelni az IP-t, mint vagyoni elemet is. Eléggé gyerekcipőben jár még ez sok tekintetben ez a projekt, de az biztos, hogy V4-es körben most egy pilotban veszünk részt, felmérjük azt, hogy hazánkban és a V4-es országokban miként működik ez a módszertan, milyen eszközök vannak, és lehet, hogy ennek egy nemzetközi kifutása is majd lesz. Ami a munkánknak egy elég érdekes, színes része, az az EU-IPO, nak a jelenleg zajló ügyvezető igazgató megválasztása, ami önmagában talán nem hangzik annyira izgalmasnak, de egyébként nagyon is az, mert hogy az történt, hogy az eddigi tendenciáktól eltérően a jelenleg ügyvezető igazgatónak nem hosszabbították meg a működésének az idejét, és zajlik egy komoly kampányidőszak, több jelölt, három jelölt is van, és hát egy ilyen trónokharcára emlékeztető harc zajlik gyakorlatilag a jelöltek között. A jelenleg ügyvezetőnek már el lett vonva a hatásköre, nem is tud már nagyobb gazdasági döntéseket vagy humán döntéseket hozni. Ezt a tagállamok megvonták tőle, ez is egy példanélküli esemény. Ritka az, hogy a szellemi tulajdon területén ilyenfajta kormányzati politikai erők vagy érdekek mozdulnak meg. Hogyha tovább lépünk kifejezetten a szerzőjogi területre, nyilván ez a konferencia nem a szerzőjog fókuszú, de talán egy-két elemet érdemes lehet kiemelni. Ez az igazságügyi csomag, amiben a Neumann tervnek a jogszabályi lábai is megtalálhatók, egy szerzőjogi módosítást is tartalmaz, ami egyébként a szerzőjog világában, a szerzőjog piacán egy elég nagy eseményt fog jelenteni, hogyha ez hatályba lép. Itt valójában az egyes jogkezelők díjszabás jóvágyási eljárásaiban lesz változás. A felhasználói oldal részéről egy nagyobb együttműködési kötelezettség fog megjelenni, és egyébként egyéb eljárási részletek is változnak majd. Aminek abból a szempontból is van hatalmas jelentősége, hogy nem régen jegyeztünk be egy közös jogkezelő szervezetekének kifejezetten az a célja, hogy a Google vagy egyéb nagy platformokkal való viszonylatban tudjon érvényesíteni szerzőjogokat, amiben, hogyha belegondolunk, egy elég komoly kihívást tud jelenteni egy hazai szervezet számára. Talán ez az eljárásjogi módosítás is ebben az új keretrendszerben több lehetőséget biztosít a jogkezelőknek, hogy megfelelően tudjanak majd fellépni. És egy nagyon érdekes kérdés, amivel szerintem mindannyian nap mint nap találkozunk, és hogy mondjam, olyan helyzetekben, amikor nehéz valakivel párbeszédet folytatnunk, akkor biztos, hogyha a mesterséges intelligencia témáját bedobjuk, akkor abban lesz valamilyen érdekfeszítő társalgás. Nyilván mi is próbálunk fókuszálni erre a területre. Leginkább azt érezzük, hogy a szerzőjogi érintettség a legnagyobb. Nyilván, hogyha generatív mesterséges intelligencia alkalmazásokra fókuszálunk, akkor ez könnyen belátható. Alapvető kérdések vannak, mi legyen azokkal a szerzőjogi tartalmakkal, amiket felhasználnak ezek az alkalmazások, illetve az általuk előállított tartalmak, milyen jogosultságokat tudnak keletkeztetni. Itt elkezdtünk a hivatal részéről konkrétan ilyen mesterséges intelligencia alkalmazásokat használni, látni azt, hogy ez technológiailag is hogy működik. Próbáljuk ezzel kapcsolatosan is minél több kommunikációt folytatni, illetve kapcsolódni olyan fajta szervezetekhez, akiknek lehet, hogy nem ismerül fel az, hogy bármilyen szellemi tulajdon érintettség lehet ezen a területen, és ezzel kapcsolatban is becsatornázni fontos szempontokat. Nincs már sok diám hátra. Szeretném még talán a tudatosságnövelési és elérési céljainkra is rámutatni. A fókusz az egyetemi együttműködések, illetve a KKV-kkel való kapcsolatainknak az erősítés, és nyilván az ő szellemi tulajdoni aktivitásuknak a növelése. Több megállapodást is kötöttünk több egyetemmel, ebben különböző olyan szolgáltatásokat próbálunk nyújtani, amik aztán a piacról elérhető oltalomszerzés kapcsán is akár szolgáltatásokban meg tudnak jelenni az itt ülők praxisában. És ami pedig a vállalkozásokat jelenti, úgy néz ki, hogy a szellemi tulajdon európai viszonylatában is egyre nagyobb a hangsúly az itteni, a KKV-knek az IP aktivitása kapcsán. Számos webinárt tartunk, illetve mindenhol megpróbáljuk felhívni arra a figyelmet, és szerintem ennek itt is lehet jelentősége, hogy nagyon kiforrott rendszere van annak, hogy lehet európai forrásokból oltalmat szerezni. Próbálunk olyan fajta információkat átadni, hogyha valaki besétál azzal kapcsolatban, hogy szeretne egy bejelentést tenni, akkor hogy lehet ezt minél költséghatékonyabban, de egyébként uniós forrásokból megvalósítani. Az oktatási tevékenységünkben szerintem egy nagyon nagy előrelépés van. Rengeteg új kurzust indítottunk, 7,5-szer több hallgató, tehát ez ilyen majdnem 2000-es hallgatói számról beszélünk. Nem fogok több számháborút mondani, de látszik az, hogy elég nagy előrelépés van itt, és ez továbbra is célunk. Nyilván, hogyha ezen a szinten tudjuk a tudatosságot növelni, akkor ez rövid távon is akár eredményeket tud adni. És végül fontos, hogy megemlítsem Dóri távolétében azt is, hogy egy nagy mérföldkőnek gondoljuk azt, hogy az ügyfélfórumokat újra elindítottuk, egy védjegy ügyfélfórumunk és egy szabadalmi ügyfélfórumot is tartottunk, és feltett szándékunk, hogy ezek ne ilyen nagy különbségekkel kerüljön sor a következőre. Nagyon pozitív volt az a tapasztalat, amit a fórumokon mi is a hivatal részéről tudtunk érzékelni, és reméljük, hogy az itt ülők számára is, akik jelen tudtak lenni, egy jó élmény volt, és tudtak szakmailag válaszokat kapni. És ígértem, hogy nem mondok több számot, nem is fogok. Itt arra szeretném még ebben a diában rámutatni, az ügyfélszolgálati tevékenységünk is nagyon aktív. Mégis mondok egy számot, 17.506 megkeresésre válaszolt az ügyfélszolgálatunk, ami azon egy nagyon nagy szám, és itt az is látszik a kollégáimnak hála, hogy milyen megoszlásban van ez. Szerintem talán érdekesség, hogy a legtöbb ügy, amivel hozzánk fordulnak, tehát a legtöbb kérdés az védjegyjogi és a szerzsjogi területen van, a többi pedig talán egyenlő eloszlásban, és nyilván az adatbázis használatban is segítünk, és az is látszik, hogy a telekommunikációs eszközöknek az alkalmazása egyre nagyobb, nyilván ezt a pandémia elindította, és továbbra is üdvözlőjük azt a folyamatot, hogyha minél többen akár ilyen formán fordulnak hozzánk. Én azt gondolom, hogy ez a vége, és köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm szépen a Szabolcsnak és a Péternek is, és a közönség fele fordulok, bár eddig is arra fordultam, hogy van-e kérdés az előadókhoz. Ugye ezt a kérdezfeleleket minden előadás után megtartanánk, nem hagyjuk a végére, mert hát addigra valaki elfelejti, mit szeretett volna a legelső előadótól, tehát mindig prompt lehet kérdezni, ha valaki szeretne, vagy reflektálni, ha van olyan, amire reflektálni szeretne, nem kifejezetten kérdés formájában.
Köszönöm szépen. Én a formatervezési minta reform gondolkodás kapcsán szeretném megkérdezni azt, hogy fölmerült-e az, hogy a európai formatervezési mintaoltalom joga, hát visszatérje ahhoz a józan állásponthoz, hogy az kötve van a termékhez, ami megvan adva egyébként. A másik kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy folyik-e gondolkodás azon, hogy mennyire egészségtelen az, hogy a formatervezési mintaoltalom az gyakorlatilag imperialista módon bevonult az ábrás védjegyek virágába, és ezzel egy elég nagy zavart okozott a iparjogvédelmi rendszereknek az egyensúlyában.
Ja, köszönöm. Nekem elkezdett verejték csorogni a halántékomon. Alapvetően egy nagyon, tehát szerintem, hogyha lehet kétfajta irányból közelítenék, hogy elkerüljem a válaszadást. Az egyik, bocsánat, csak a konkrétumok tekintetében ki fogok térni még egy-két tényezőre, de a lényeg az, hogy két szálon futnak most az események a formatervezési mintaterületén. Az egyik az európai jogalkotási irány, ahol ugye az Európai Bizottság terjesztette elő a javaslatot, és azt gondoljuk, hogy ennek az alakítása azért még talán van mód a tárgyalások során. Ennek megfelelően egy-két javító jellegű javaslatot a tárgyalási álláspontban elfogadtunk, és ezeket próbáljuk képviselni a brüsszeli jogalkotásban. És ezzel párhuzamosan pedig zajlott egy felülvizsgálat a jelenlegi hazai rendszer kapcsán is. Nyilván ennek a kettőnek valahol össze kell érnie, vagy egy olyan fajta rendszert kell kialakítanunk, ami ennek megfeleltethető. És itt nagyon kis beavatkozási pontokat tettünk. Ugye az érdemi vizsgálat kapcsán tettünk egyfajta kivezető megközelítést annak érdekében, hogy az oltalmakat könnyebben, gyorsabban meg tudjuk adni. De én azt gondolom, hogy amikor az európai jogalkotási folyamat zajlik, az alatt még, hogyha egyébfajta észrevételünk van, és ezt tudjuk képviselni, akkor én azt gondolom, hogy be tudjuk ezt csatornázni, és akár ezekre a témákra is ki tudunk a hazai átültetés során térni, hogy ezeket kezeljük, és egy megfelelő egyensúlyi rendszer tudjon kialakulni.
Köszönöm. Van-e még kérdés, hozzászólás? Nem látok. Akkor még egyszer köszönöm az előadóknak, és mindjárt meg is hálálom a milyen nevében egy-egy üveg itallal. Sopron lévén bort választottam, milyen nem volt olyan nagy ötlet, bevallom, de viszont hasznos. Mielőtt a Marcelnek átadnám a szót, lenne egy körkérdésem, hogy a közönség nagyobb részénél van-e mobiltelefon, mert ha van, akkor én készültem egy kis meglepetéssel, eléggé ugrás a sötétbe, mert nem próbáltuk le, nem is tud róla senki, de készültem egy közönségszavazással minden előadás utánra, ahol az lehet az adott előadást minősíteni, ez a menti.com-os internetes portál, nagyon egyszerű, bármilyen mobiltelefonról egy perc alatt használható, majd mutatom hogyan. Ezt csak azért mondom előre, hogy az előadó ne lepődjön majd meg, amikor utána ott a képernyőn látszik, hogy az előadásban mely pontokat értékelt különösen nagyra a hallgatóság. A közönséget pedig arra biztatnám, amit jégkorong meccsről plagizáltam, mostanában sokat járok ilyenre, ott mindig azt mondják a kedves közönségünk, a jégkorong az egy gyors sport, ezért kérjük, folyamatosan figyeljék a játékot, én ugyanezt tudom most mondani, kérjük, folyamatosan figyeljék az előadókat, azért, hogy utána elmondhassák a véleményt az előadásról,